Örömmel hallottam, hogy főosztályvezető asszony milyen gondolatokat fogalmazott meg a KDS kapcsán, úgyhogy egy kicsit úgy érzem, hogy lenőtték a poént, de remélem, hogy tudok újdonságokkal is szolgálni önöknek. Az előadást Bánki Zsolttal közösen írtuk. Bánki Zsolt most nem tud itt lenni, de egyeztettük az előadást. Most neki külföldre kellett utaznia. Tehát kérem, fogadják úgy, hogy én valahol Bánki Zsolt is vagyok. Igaz, hogy nem vagyok olyan magas, és nem vagyok olyan, nincs olyan szakállam, de remélem, hogy a szelleme azért itt lesz velem, és segíteni fog az előadás megtartásában. A címet azért adtuk ennek az előadásnak, mert hogy digitális társadalom, múzeumi digitalizálás, mert ebben a világban élünk. Ugye ezen a dián szeretnénk volna azt jelezni, hogy egyik oldalt óriási információáramlás van, az életünket a digitális eszközök, a digitális tartalmak a mindennapi életünkben is meghatározzák, használjuk ezeket az eszközöket. Tehát a múzeumok nyilvánvalóan nem vonhatják ki magukat a digitalizálódó társadalom, hogy fogalmazunk így, hatásai alól. Meg kell felelnünk ezeknek az elvárásoknak, hiszen egy kulturális piaci versenyben vagyunk, ez ma már közhely, szerintem nem kell igazából sokat magyarázni. Versenyben vagyunk azok a különböző kulturális szolgáltatókkal, akik ezeket a modern eszközöket használják, és nekünk is nyilvánvalóan, és a Múzeum Digit konferencia 5 éve kapcsán is, az előadásokban is folyamatosan ugye tükröződik, hogy mind a mindennapi életünkben, a szakmai életünkben, mind pedig a múzeumnak a látogatók, a felhasználók felé nyújtott szolgáltatásaiban is egyre inkább megjelennek ezek a digitális tartalmak, a digitális eszközök. De mielőtt még erre rátérnénk, szeretnék egy rövid ismertetést, illetve egy lehet, hogy ez egy bizonyos szubjektív megközelítése annak, hogy hogyan tudjuk csoportosítani ezeket a digitális eszközöket, ezeket az új technológiákat a mindennapi életünkben. Ugye mire használjuk mi ezeket az eszközöket? Mire használjuk ezeket, ezt a technológiát? Ugye egyrészt nyilvánvaló, hogy a különböző ismeretterjesztő platformokon, az ismeretterjesztés szolgálatába állítjuk ezeket. Aztán egyik legfontosabb, hogy élményt szerezzünk a látogatóknak, akár a kiállító terekben, akár mondhatjuk most már, hogy most már az épületen kívül is a különböző mobil applikációk segítsége, hogy élményekhez juttassuk őket, hiszen ez is ugye arról szól, hogy versenyben vagyunk a kulturális piacon. Nagyon fontos az oktatásban betöltött szerepük ezeknek az eszközöknek, rengeteg plusz információkat akár játékos formában is tudunk az oktatás szolgálatába állítani, és ahogy főosztályvezető az is említette, az online térben kifejezetten prioritás, hogy ezek a tartalmak megjelenjenek. Emellett közösségi élményként is tudjuk, a közösségi élmény generálására is tudjuk ezeket az eszközöket és ezeket a szolgáltatásokat, technológiákat alkalmazni. Nem kell más mondanom, csak úgy tudjuk a közösségi oldalaknak a használata. És ugye nyilvánvaló, hogy ma már egy múzeumnak ugye nem elég, hogy van, látszódnia is kell, ahogy ezt szoktuk fogalmazni, tehát a kommunikációban is nagyon fontos szerepet játszanak ezek az eszközök, ezek a technológiák. Ugye mindennek azt mondtuk, hogy a középpontjában a látogató van. A látogató, aki igazából maga az állampolgár, aki akkor, amikor bejön hozzánk az én múzeumba, akkor látogatóként definiáljuk. De hogyha az online világban van, akkor nyilvánvaló a látogatóból egy felhasználó lesz. Ezekhez az eszközökhöz, ezekhez a szolgáltatásokhoz a valós térben, akár a kiállító térben, vagy az épületekben, akár a virtuális térben, magyarul az online, illetve az eszközökön létrejövő, megfogalmazódó virtuális terekben jut hozzá. Mit jelentenek ezek? Ugye, ha a látogató a valós térben a különböző kiállításokban elhelyezett informatikai eszközökön keresztül tud audiovizuális és az audiovizuális, az a kiállításban elhelyezett audiovizuális tartalmakon keresztül tud ugye ezekhez a technológiákhoz, ezekhez az eszközökhoz hozzájutni. Hogyha látogató, mint felhasználó, ugye, a virtuális térben kerül kapcsolatban a múzeummal, akkor ugye ezek a nyilvánvaló, hogy a különböző weboldalakat jelentik, a különböző alkalmazásokat, akár a mobil applikációkat, a különböző online adatbázisokat, a közösségi média, és ma már ugye a különböző online vizuális, audiovizuális tartalmakat is. Tehát itt ugye a látogató a virtuális térben, mint felhasználó jelenik meg. És van egy nagyon érdekes, komplex helyzet, amikor azt mondhatjuk, hogy mit csinálunk azokkal az eszközökkel, azokkal a technológiákkal, amelyek igaz, hogy a valós térben vannak, tehát mondjuk a kiállításban vannak, de ott mondjuk online tartalmak érhetőek el. Ez ugye a meccés pontja ennek a három halmaznak, és itt mondhatjuk azt, hogy a különböző virtuális valóság vagy kiterjesztett valóságos tartalmak is valamilyen formában, ugye egy virtuális térben vagyunk benne, de mégis a valós térben fér hozzá a látogató. Tehát láthatjuk, hogy ez egy eléggé komplex világ, és mi ezeket a tartalmakat, ezeket a szolgáltatásokat mind a három, az egyes, a kettes és a hármas halmazban is ugyanúgy a látogatóknak, illetve a felhasználóknak a rendelkezésére bocsátjuk. Tehát a digitális társadalom, a digitális múzeum, vagy az mindegyik térben meg kell, hogy jelenjen, mind a valós, mind a virtuális térben. Én nagyon örülök annak, hogy főosztályvezető asszony nem tér ki arra, hogy ennek a közvélemény digitalizálási stratégiát igazából egy milyen tágabb kontextusba kell helyezni, mert azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy megértsük azt, hogy most merre kell nekünk tovább menni, nagyon fontos egyrésztről, hogy a digitalizálódó társadalom elvárásaival tisztában legyünk. A másik egy nagyon fontos az, hogy na de miért, és miért most, és miért ezt várják el tőlünk, miért itt vannak a prioritások. Ennek pedig egyszerű oka, hogy az Európai Uniónak a stratégiai környezetében kell ezt az egészet, ebben a kontextusban kell belehelyeznünk. Ugye közhelyszerű, de tudjuk, hogy ugye most a 2014-20-as 7 éves időszakban az Európai Unió stratégiai fejlesztési terv, vagy az Európa 20-as stratégiát jelenti, ahol meghatározta különböző prioritásokat. Három prioritás, a fenntartható, az intelligens és az inkluzív növekedés prioritását állították fel, és a mi szempontunkból most az intelligens növekedés prioritása az érdekes. Mindegyik prioritáshoz úgynevezett kiemelt kezdeményezéseket rendelt hozzá az Unió, és ugye ezek közül a mi számunkra a legfontosabb az intelligens növekedés kiemelt kezdeményezései közül az európai digitalizálás, digitális menetrend. Ebben az európai digitális menetrendben, ugye én itt ki most kiemeltem a 262-t és a 273-at, tehát a digitális szolgáltatások, az európai kulturális örökség digitalizálását és elérhetővé tételét a jelen és a jövő nemzedékei számára. Ugye ez egy nagyon alap, de igazából innen kell levezetni igazából ezt az egész stratégiai környezetet. A másik pedig, hogy a kulturális sokszínűség és a kreatív tartalmak támogatása. Gondolom mindenki számára közhelyszerűen hat, de nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Unióban a kultúra az tagállami hatókör. És a kulturális tartalmaknak, illetve a kulturális területnek a támogatását az Európai Unió az mindig uniós szinten tudja támogatni. Tehát ezért van az, hogy kifejezetten a kulturális terület nem tud kifejezetten kulturális operatív programokat létrehozni, mert az Unióban ez nem létezik, hanem a kulturális területnek, köztől a közüteményi területnek is mindig valamelyik ághoz kell hozzácsatolódnia. Tehát körülbelül ez így a menet, és ugye a nyílnak az aljára, vagy az alsó részére betettem, vagy betettük ugye azokat az alapdokumentumokat, az Európai Bizottság zöld könyvét 2010-ből, hogy lássák azt, hogy emögött nagyon komoly, ugye jóalkotási folyamat is van, valamint egy uniós, egy bizottsági ajánlást, és ami nagyon fontos, hogy egy irányelvet. Az irányelv ugye az uniós jogban ugye azt jelenti, hogy a tagállamoknak kötelezően kell az irányelvnek megfelelően a saját jogi szabályozási környezetet kialakítani, tehát ezzel igenis dolog van. Az ajánlás az nem kötelező érvényű, de az irányelvnek az átültetése az igenis kötelező érvényű, és ez mindig a tagállami hatókörben van, a tagállami parlamentnek a hatókörében van, hogy ezeket a ha kell, a saját törvényeink vagy rendeleteinknek a módosításával megvalósítsák. És ebben van benne egyébként az, hogy a közféra információnak további felhasználásáról szóló irányelvet úgy módosították, hogy ebben már kifejezetten benne vannak a közgyűjtemények is, és benne vannak a kulturális terület is, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ugye nem kell mondanunk, hogy az Európai Uniónak a nyílt oda stratégiája is ide tartozik. És hogyha ezt megértjük, akkor ugye a következő szint az a hazai legfelső szint, ez pedig ugye az EU 2020-hoz, tehát ehhez kapcsolódóan, digitális menetrendhez kapcsolódóan a Magyarország adta meg ezt a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiáját, ami ugye a digitális kompetenciák, a digitális gazdaság és a digitális állam három pillérén alapul, és a közgyűjtemény digitalizálási stratégia mind a három pillérhez kapcsolódóan fogalmazza meg a közgyűjteményi területet. Erről majd a következő adásban hallhatnak többet is egy picit. És ahhoz, hogy ez a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia meg tudjon valósulni, ugye ehhez az akcióterv, tehát ez magához a programoknak a hogy mit kell csinálnunk, ugye erre jön létre a digitális jólét program. A digitális jólét program, amit ugye mindannyian gondolom már hallottak róla és ismernek, ahhoz, hogy ez a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia meg tudjon valósulnia, 7 darab stratégiát dolgozott ki, és ezek közül a közgyűjtemények a digitális oktatási stratégiához tudnak kapcsolódni. Tehát itt utalok vissza arra, hogy itt tud, az oktatási területen keresztül tudnak a közgyűjtemények is ehhez a stratégiához hozzá kapcsolódni. Emlékeztetni szeretném Önöket, hogy ugye az előző időszakban, a 2007-13-as költségvetési időszakban, ott ugye két terület volt a múzeumok számára, az egyik a turizmus, ugye erre alapultak ugye a helyi operatív programok, ezek volt ugye a látogatóközpontok, meg egyebek infrastruktúrális fejlesztése, és az oktatás, a múzeumpedagógiai programok. Tehát, hogy valahogy így kell elképzelni, hogy az irány ugyanaz, most ebben a kontextusban a digitalizálás tekintetében mi a digitális oktatási stratégiához tudunk hozzájárulni, és a KDS is ehhez kapcsolódik. Ahogy főosztályvezető asszony is mondta, ugye a stratégia elfogadása után, ugye a kormányhatározattal történt idén, készítettünk egy helyzetképet ahhoz, hogy a múzeumi terület hogyan tud, milyen javaslatokkal tud hozzájárulni ahhoz, hogy az a bizonyos akcióterv, amiről a főosztályvezető asszony beszélt, ami most egy kidolgozás a folyamatban van, hogyan tudunk mi ahhoz hozzájárulni, hogy a múzeumi területről a lehető legfontosabb képek legyenek. Mindenki tudja, gondolom legalábbis, hogy ez is mindenki számára tudott, hogy a többi közgyűjteményhez viszonyítva, tehát a könyvtárakhoz és a levéltárhoz viszonyítva, a múzeumi terület az, ahol nagyon heterogén az intézményrendszer, többféle fenntartó van. Most ugye azt mondjuk, hogy akár a múzeumi statisztikák területén is, ugye azt mondjuk, hogy több mint 800 múzeum van Magyarországon, vagy múzeális intézmény. Ennyi működési engedélyen rendelkező intézmény van, de igazából most megnéztük, Nem egészen van így, hiszen, hogyha nekem egy több intézményen van egy intézményen belül, hogy a tagintézményei vannak, azoknak ugyanúgy külön-külön van működési engedélye, de igazából egy intézményt jelenti. Klasszikus példa a Magyar Nemzeti Múzeum, sok-sok tagintézménye van, de mindegyik a Magyar Nemzeti Múzeum része. Ez egy eléggé bonyolultá és heterogénné teszi ezt a területet, tehát nem lehet annyira kevésbé lehet sablonokat ráhozni. Valamint a muzeális intézményeknek a nagyon heterogén besorolása, hogy én most kiállítóhely vagyok, gyűjtemény vagyok, vagy múzeum vagyok, milyen múzeum vagyok. Ez egy eléggé heterogén intézményrendszert mutat. A másik pedig, hogy a gyűjteményi anyagunk is borzasztóan komplex, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a múzeumban minden van, a légtől a vonatig, a festménytől a gyűrűig, bármi lehet. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex anyag, viszont ez az erőssége is, mert azt mondhatjuk, hogy ezek azok a tartalmak, ezek azok a kulturális tartalmak, amelyek nagyon-nagyon érdekes és jó tartalmakat, digitális tartalmakat tudnak kínálni az oktatási terület számára. Csináltunk egy kvantitatív felmérést, azért hangsúlyozom, hogy kvantitatív felmérést, mert ugye számokkal dolgozunk. Ugye milyen számokkal dolgozunk általában, ugye ezek a statisztikák, de mi most szerettünk volna olyan kérdésekre is választ kapni a kiküldött kérdőívekben, amelyek nem tartalmazzák a statisztikai kérdőíveket. Most nyáron készült ez a felmérés, az OMIC készített el. Örültünk annak, hogy végülis megnéztük, és a Magyarországi Múzeális Intézmények műtegyállományának a 70%-át kezelő kör válaszolt a kérdésekre. Örülünk neki, mert ez a forró nyár azért ez mindenkit megvisel, de dicséretes, hogy sok-sok intézmény visszaküldte a kérdőjére a választ. 37%-a 17-es felmérésnek az adatai. Tehát, hogy körülbelül ez az az arány, amikor azt mondjuk, hogy szövők és műtegyenkodók vannak a múzeumokban, a múzeális intézményekben. Ha alatta megnézzük ezt a kördiagramot, ez az első ilyen olyan felmérés, amikor rákérdeztük arra, hogy milyen gyűjtemény kezel, milyen szoftvereket használnak nyilvántartásra. És ugye látjuk azt, hogy eléggé heterogén a helyzet, vannak nagyobb, tehát van ugye a digitális, a multéka igazából, meg még a mondani azok, amelyek nagyobb rendszerek, és nagyon sok saját fejlesztésű szoftver van. Viszont, ha megnézik a bal szélső ábrát, akkor egy kicsit szomorúbbá válik a kép, mert hogyha ezt egy kicsit magasabbról nézzük, akkor látjuk azt, hogy az Excel-el rögzített rekordoknak a száma milyen nagy. Tehát még mindig a mai napig is nagyon sok intézményben úgy gondolják, hogy a nyilvántartás az egyenlő azzal, hogy Excel táblában beírom a szöveges rekordokat. Tehát ez nem annyira jó kép. Hangsúlyoztam, hogy kvantitatív felmérést csináltunk, hiszen ezekből bizonyos kérdésekre nem kaptunk választ, és ezek azok a nyitott kérdések, amelyeket önök láthatnak. Tehát nem kaptunk választ arra, hogy amikor digitalizálnak a múzeumok, akkor ezeknek a metadatoknak, amiket a keletkeznek, egyetlen milyen a minősége. Nem látjuk azt, hogy milyen, amire a főosztályvezető asszony is utalt, hogy milyen érdeklődésre számon tartható tartalmak kerülnek, vagy műtárgyak kerülnek digitalizálásra. Ugye lehet, hogy sok esetben a könnyebb ellenállás irányában mennek az intézmények, és azt mondják, hogy tényleg sokkal egyszerűbb papír alapú műtárgyakat bedigitalizálni, nincs annyi macera vele, egy 3D-s tárgyat sokkal nehezebb fotózni, nincs annyi emberem, nincsen fotó felszerelésem, stb. Tehát ez mindig egy kicsit macerásabb. Tehát nem tudjuk igazából azt, hogy persze képen rendelkező rekordoknak mi az aránya, azt nagyjából lehet tudni, nagyon kevés a szövegeshez képest, de nem tudjuk, hogy ezek a képek is milyenek. És látjuk azért azt, megint utalok a következő adásra, hogy azért mi napítam szembesülünk azzal, hogy nem biztos, hogy a legjobb minőségű képeket adják az intézmények. Sokszor úgy gondolják, hogy egy leírok kartonnak a picike fekete fejek képeit beindigitalizáljuk, és az már elegendő. De nem elegendő. Nem tudjuk, hogy magukat a digitális állományoknak milyen a technikai minősége. ugye azok az intézmények, akik régóta digitalizálnak, az előző időszakban, régen nem fordítottak olyan nagy hangsúlyt arra, hogy jó minőségű állományok szülessenek. Tehát ezzel sincsen igazából pontos képünk, hogy milyen országos szinten ezeknek az állományoknak a minősége. És eljutottunk oda, hogy hogyan digitalizálnak az intézmények. Erről sincsen pontos képünk, vannak sejtéseink, azért vannak információink, hogy itt igazából nagyon-nagyon komoly segítségre van szükség az intézményeknél. Nem tudjuk, hogy van-e elegendő olyan szakember az intézményben, akinek megfelelő digitális kompetenciája van. Ugye a digitális kompetenciát, ezt most szoktuk használni, ezt a fogalmat, ugye az Európai Unióban egy európai digitális kompetencia rendszer is kifejlesztésen került, ami ugye arról szól, hogy határozzuk meg, hogy a mindennapi életünkben milyen digitális kompetenciákkal kell ahhoz rendelkeznünk, hogy egyáltalán létezni tudjunk ebben a világban. Hiszen aki digitális analfabéta ma, az nagyon-nagyon sok információtól esik el, hátrányban kerül. A tapasztalatok azért azt mutatják itt a kulturális területen, hogy a digitális kompetencia fejlesztés nél is igen-igen sok még a tennivaló. Az én elég régi tapasztalatom az az, hogy azok az átlag felhasználók, akik csak bizonyos szolgáltatásokat használnak, ugye önmaguk tanulnak meg valamit, akár egy irodai szoftverre utalok egy szövegszerkesztőre. A táblázatkezelő az már nagyon macerás, tehát azt már sokkal kevésbé használjuk, sőt nem is szeretjük. És a Google-t használjuk, és a Facebookot, és maximál leveleinket meg tudjuk olvasni. Tehát én azt látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben ez van, tehát igenis segítségre van szükség, én azt gondolom, a kollégák, a szakemberek részére. És itt már utaltam is arra, hogy megfogalmaztuk mi azokat, hogy mire lenne szükség a múzeumok számára, a múzeumos intézmények számára, mire lenne szükség ezen a területen. Ugye nagyon fontos lenne, hogy csökkentsük az erőforrás hiányt. Ez is közhelyszerű dolog, nagyon vannak pályázatok, voltak pályázatok, de nagyon fontos lenne az, és úgy látjuk, hogy most igazából megvan az a szándék, hogy különböző pályázatok hírásával erőforrásokkal tudnak majd kapni maguknak a múzeumok, de nagyon fontos lenne, hogy ezeket is jól megtervezve, előre gondolkodva igényeljék meg. Tehát mindenféleképpen szükség van az erőforrás hiány csökkentésére, ez mind az infrastruktúrát, mind az eszközöket jelenti, és azt gondolom, hogy a humán erőforrás meg pláne. Tehát a tapasztalatok azok azt mutatják, és mondhatom ezt úgy is, mint a Magyar Nemzeti Múzeum, ugye, mint a területen a kulturális közfoglalkoztató, és mi ugye adatbevevőket is közvetítünk az intézmények számára, de nem elég egy közszintet, nem elég ez. Tehát rengeteg szakmai munka szükséges ahhoz, hogy ezeket az adatbevételeket hatékonyan és jól tudják az intézmények megvalósítani. A digitális kompetencia fejlesztés, amiről beszéltem, igen-igen nagy szükség van a területen, és ez az ágazati agregátornak lesz egy komoly feladata, hogy segítse az intézményeknek ennek a csökkentésében. Amiről a főosztályvezető asszony is beszélt, hogy nagyon fontos a hálózatos együttműködés. Tehát tényleg az, hogy ne mindenki önmagában próbálkozik, szigetszerűen, de sok esetben az erőforrásoknak a koncentrálásával, az összedolgozással, megosztásával hatékonyabban együtt tudnánk működni, és ez azt hiszem, hogy a szakma tekintetében is ez nagyon-nagyon jó dolog lenne. Fontos lenne még, hogy a jogszabályi, a ránk vonatkozó szakmai jogszabályi környezetet is egy kicsikét aktualizáljuk. Csak egy dolgot mondok, 20/2002-es nyilvántartási rendelet, és innentől kezdve azt hiszem, hogy mindenki számára világos, hogy meg kell könnyíteni az intézmények számára azt a folyamatot, ami során átállhatnak a papíralapú nyilvántartással a digitális nyilvántartásra, erre mindenféleképpen szükség van. Szükség van arra, hogy mondjuk az adatai fényképek esetében ugye legyen lehetőség arra a rendelet módosításával, hogy tudjuk kezelni az óriási mennyiségű most már kizárólag digitális műtárgyfotókat, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ennek. És amit mondtam, nagyon fontos, hogy kompetencia központok jöjjenek létre, és az intézmények megkapják ezektől a kompetencia központoktól ezt a módszertanis egészségnyújtást. Tehát erre gondoltunk, hogy erre mindenféleképpen szükség lenne. Az ágazati akcióterv az most kidolgozás alatt van. Erről majd szerintem a jövő tavasszal lehet többet tudni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy fel kell készülnünk. Két irányban kell felkészülni, ez a két képezet próbálja sugallni. Az egyik az az, hogy tervezni. Hát nem véletlenül volt az a jogszabályváltozás, ami elért az intézmények számára, hogy digitális stratégiákat kell kidolgozni. Hangsúlyozni kell, hogy ezeket a dokumentumokat, ez nem egy papír, nem csak azért van, mert muszáj megcsinálni, hanem igenis fel kell készülni az intézményekben arra, hogy ha jönnek a lehetőségek, ha jönnek majd a pályázatok, hogyan tudok pályázni? Mit akarok csinálni? Hogyan akarok digitalizálni? Ki akarom szervezni, vagy nem akarom kiszervezni? Én magam tudom megcsinálni. Milyen erőforrásokkal rendelkezek? Hogyan tudok erőforrásokat kapni még? Tehát rengeteg mindenre kell válaszolni, és erre szeretném a kollégákat kérni, hogy igenis gondolkozzanak, gondolják át a saját intézményi digitalizálási stratégiájukat. A másik kép pedig ugye azt próbálja sugallni, hogy most megvannak a prioritások. Tehát az állományvédelemmel összefüggő digitalizálást nem elvetve, mert nyilvánvaló a szakmai szempontok szerint vannak olyan műtárgyak, amiket egyszerűen muszáj digitalizálni, mert egyébként az egészetnek egészet része lesz. Nem szeretnék hozzá sokat nyúlni, szeretnék megőrizni a naptárainkban, nem kell, hogy állnak ki, adjuk a kutatóknak, stb. De emellett a legfontosabb az, hogy megvan a prioritás. Ez a prioritás, ez pedig ugye, nem kell mondanom, az oktatáshoz való kapcsolódás. Ez a prioritás az, hogy gondoljuk át, hogy melyek azok a műtárgyak a gyűjteményeinkben, mert mi ismerjük a legjobban a saját gyűjteményeinket, amelyeket lehetne használni az oktatásban. Mihez tudom kapcsolni például? Tudom-e tantárgyakhoz kapcsolni? Ezt mi tehetünk egy kört, de ha én azt gondolom, hogy ha egy elsődleges szelekció megtörténik, akkor utána már az oktatási oldalról ők már tudják azt, hogy nekünk ez, meg erre van szükség. De nem gondolom azt, hogy ezt a munkát ezt kizárólag át akartjuk az oktatási oldalra, hiszen az a tudás az a muzeológusoknál van, a gyűjtemény vezetőknél van, akik tudják, hogy egyáltalán milyen műtárgyaink vannak. Tehát mindenféleképpen felkészülésre, gondolkodásra és tervezésre szeretném kérni a kollégákat, és nagyon bízom benne, hogyha majd megszűnik az ágazati akcióterv, elindul a munka, akkor mindenkinek már kész tervek lesznek az asztalán. Köszönöm szépen a figyelmüket!